Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. Ferenc pápa részvét távirata Urosa Savino venezuelai bíboros halálára. Hortobágyi Ciril bencés főapát a Szentatya és a magyar püspökök budapesti találkozójáról. Isten gyengétségét közvetítsük az embereknek. Böcskei László nagyváradi püspök a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról. A határon túli magyaroknak sokat jelentett Áder János tanúságtétele. A kanadai püspöki konferencia bocsánat kérő nyilatkozata az őslakosokhoz. Szabad-e? Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 27. vasárnapra. Covid-betegségben elhunyt Urosa Savino venezuelai bíboros. A pápa részvét távirata. 79 éves korában Covid-betegség következtében elhunyt a caracasi nyugalmazott érsek Jorge Urosa Savino bíboros. Halálával 218-ra csökkent a bíborosi kollégium létszáma, akik közül 121 pápa választó, illetve 97 a nem választó bíboros. Augusztus óta intenzív osztályon kezelték az idős főpásztort, aki szeptember 23-án visszaadta lelkét teremtőjének. Ferenc pápa táviratot küldött Baltazar Enrique Porras Cardoso bíborosnak, meridai érseknek, a caracasi érsekség apostoli adminisztrátorának. A pápa részvétét fejezi ki a buzgó lelkipásztor halála miatt, aki életét hűségesen Isten és az egyház szolgálatába állította. A Szentatya örök nyugodalmat kíván Urosa Savino bíborosnak, az Úr Jézus fogadja bedicsőségébe, fohászkodik, majd apostoli áldását küldi a feltámadt Úr keresztény reményének jeleként. A venezuelai bíboros a végsőkig kiállt a válság miatt szenvedő nép mellett, a politikai vezetőket megbékélésre szólította, a közjó és a gyengék védelmét szorgalmazta, valamint az egyház egységén munkálkodott. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonja előtt Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapátot, akivel az Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséje után egy-két órával beszélgetünk. Mik voltak a benyomásai a szentmiséről?
Nagyon szép volt a szentmise, nagyon készültünk rá. A pannonhalmi diákok teljes létszámba itt voltak. Korán reggel indultak Pannonhalmáról, hogy ideérjenek, és nagyon nagy volt a pápának a kisugárzása. Nekünk így a püspöki kar tagjainak külön is mondott egy beszédet, volt egy találkozás vele még a szentmise előtt, és az is annyira emberi, annyira buzdító, annyira bátorító volt. Volt neki egy előkészített beszéde, amiből többször fölnézett, és akkor mosolyogva beszélt hozzánk. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért az alkalomért, ami itt történt. Szeretném nagyon röviden megemlíteni, tudnilik jegyzeteltem közben, miközben a pápa beszélt nekünk, elsősorban azért, mert a hivatalos szöveget azt megkaptuk, de amit ő úgy spontán mondott, annak van nagy értéke. Azt mondta, hogy ne feledjétek el, hogy az Isten stílusa az a közelség, együttérzés és a gyengétség. És hogy legyenek meg bennetek ezek az erények. Mai emberhez Istennek a közelségét kell továbbvinni, az együttérzését minden emberi élethelyzettel, és azt a gyengéd barátságot meg szeretetet, amivel viszonyul hozzánk az Isten. Ezt a hármat szeretném kiemelni ebből.
Az Eukarisztikus Kongresszust, mint nemzetközi eseményt Magyarország számára hogyan értékeli?
A katolikus világnak a szeme rajtunk volt, nagyon sokan voltak itt külföldiek is, és úgy gondolom, hogy így jól sikerült megmozgatni az embereket, hívőket, elsősorban azért ez nekünk szólt, praktizáló katolikusoknak, az eukarisztikus kongresszus, a szentmisék, a rendezvények, de nem hiszem, hogy ilyen furcsa érzést vagy ellenszenvet keltett volna másokban, akik ezt látták, hallották, így a közvetítéseken annyi mosolygó, fiatal arcot integető fiatalt lehetett látni. A tegnapi eukarisztikus körmenet és a minisztránsoknak a körmenete a Kossuth térről indult, és ide a Hősök teréig nagyon fölemelő volt. Sok fiatal, ének, imádság együtt, az egyháznak ez a színes nemzetközisége nagyon szépen átjött.
Hortobágyi Cirill bencés főapátot hallották. Szeretettel köszöntöm Böcskei László püspökatyát, akivel a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséje után beszélgetünk. Milyen érzések vannak most a szívében?
Mindenek előtt ugye nagy-nagy háló van a szívünkben és szívemben. Élményekkel gazdagodva távozunk. Nagyon vártuk ezt az eseményt, és próbáltunk rá előkészülni. A sok élmény, a találkozások, a tanítás, a beszélgetések, ez mind a jelenlegi időknek a realitásait is előhozták, de ugyanakkor még jobban kihangsúlyozták azt, hogy mi a mi feladatunk, mi a mai keresztény embernek a küldetése. És természetesen a legkimagaslóbb pont és a legszebb a mai szentmise volt, ahol Szentatyánk volt itt a Hősök terén. Igen, jó volt őt viszont látni, jó volt őt itt látni, jó volt hallani, hogy hozzánk szól, és megerősödve távozunk. És azt hiszem, hogy a következő időkben, következő hetekben, napokban vissza fogunk térni majd erre az időre, és próbáljuk a mi életünkbe ugye gyümölcsözővé tenni ezeket a tapasztalatokat.
Személy szerint mi volt az az esemény, ami leginkább megragadta a püspökatyát?
Hát, hogy nagyon őszinte legyek, a Áder János elnök úrnak a tanúságtétele, és az a, majd az azt követő szentmise. Igen, nagyon jó érzés, első érzés volt hallani ezt a tanúságtételt. Ugye egy olyan embert hallgathattunk, akinek van mondani valója, van üzenete. Ez sokat jelentett a mi számunkra, határon túliak számára is, de ugyanakkor nagyon jó volt megtapasztalni ezt a jó szervezést, és azt, hogy Magyarország és Budapest mennyire szépen összefogtak és befogadták ezt a nagy tömeget. Ugye nem tudom, hány országból voltak itt résztvevők, de nagyon sok országból, és azt hiszem, mindenki otthon érezte magát. És ez igen az egyik elégtétel ennek a rendezvénynek, hát lehetne még sorolni, de igen, ez a tanúságtétel, a közösen ünnepelt szentmisék és a Szentatyával való együtt imádkozás. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb élmények.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek.
Böcskei László nagyváradi püspököt hallották.
Kanada. A püspöki konferencia bocsánatkérő nyilatkozata az őslakosokhoz. Az észak-amerikai ország főpásztorai szeptember 24-én plenáris ülésük során nyilatkozatot tettek közzé, amelyben elismerik az őslakos gyermekek szenvedéseit az egykori bentlakásos iskolákban. Ferenc pápa június 6-án úrangyala imádsága alkalmával mélységes fájdalmának adott hangot az egykori katolikus iskolák áldozatai miatt. Sok katolikus közösség és egyházmegye vett részt az egykori iskola rendszerben, amely az őslakosok nyelveinek, kultúrájának és lelkiségének elnyomását idézte elő, és ahol a benszülöttek gazdag történelmét, hagyományait és bölcsességét nem tisztelték. Elismerjük mindazon súlyos fizikai, pszichológiai, érzelmi, szellemi, kulturális és szexuális visszaéléseket, amelyeket katolikus közösségeink egyes tagjai követtek el, írják közös nyilatkozatukban a kanadai főpásztorok. Szomorúan elismerjük azt az egykori és folytonos traumát és szenvedést, amelynek öröksége a mai napig kihat az őslakosokra. A kanadai püspöki konferencia nyilatkozatában nyilvánosan bocsánatot kér a múlt szörnyű tetteiért. Azokkal a katolikus szervekkel együtt, amelyek egykor részt vettek a bentlakásos iskolák működtetésében, és kifejezték szívből jövő bocsánatkérésüket. Mi, a kanadai püspökök is mélységesen bánjuk a történteket, és egyértelműen bocsánatot kérünk. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a gyógyulás és a kiengesztelődés folyamata mellett. Kanada egyházmegyében a szörnyű események napvilágra jutását követően számos lelkipásztori kezdeményezést indult el, és további kézzelfogható programok vannak születőben. A kanadai püspökök ígéretet tesznek arra, hogy az egész országra kiterjedő adománygyűjtést szerveznek a benszülöttek támogatása érdekében. Továbbá arra kérik az őslakosokat, hogy tartsanak velük a kiengesztelődés új korszakába. Ennek részét képezik a túlélők meghallgatása, a kezdeményezések előtérbe helyezése, a papság és a világi hívek tanítása az őslakos kultúrákról és spiritualitásról. A kanadai püspökök ígéretet tesznek továbbá arra, hogy folytatják a tömegsírokba temetett áldozatok felderítését és nyilvántartását, amely hozzájárul emlékezetük megőrzéséhez. A püspökök nyilatkozatukba belefoglalják, hogy Ferenc pápa 2021. decemberében egy benszülöttekből álló küldöttséget fogad a Vatikánban. A találkozó során a Szentatya meghallgatja a résztvevőket, hogy ezáltal is hozzájáruljon a kanadai főpásztorok azon vágyához, amely a kapcsolatok megújítására és a jövőben a remény útján való együtt haladásra irányul.
Szabad-e? Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmérkedését az évközi 27. vasárnapra.
A szeretet és az egyesülés forró misztériumával szemben a fagyos önzés és a kapcsolatok széttöredezésének szilánkos magánya áll. Amikor a farizeusok Jézust a válás szabadságáról kérdezik, talán már nem is érzékelik, hogy milyen messzire kerültek az Isten adta szabadság valódi rendeltetésétől, és a törvény betűjébe kapaszkodva milyen távol vannak annak szellemétől. Jézus visszakérdezve fokozatosan Isten eredeti szándéka felé fordítja a figyelmünket. Először a bibliai rendelkezés múltbéli engedményének szomorú hátterét hozza test közelbe. A ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes a vállást. Majd a teremtés kezdeti állapotára utal. Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítő társat, aki hozzá illő. Az ember javát szem előtt tartó teremtő, a férfi ember oldalcsontjából megalkotta az asszony embert. Összetartozásukat a héber nyelvtanilag is szépen érzékelteti, hiszen az issá, a nő, a héberben, az is, a férfi, nőnemű végződésű alakja. A kapcsolatok minőségéről és intenzitásáról elmélkedő Szent Ágoston allegórikus Biblia magyarázata új szempontokat tár fel. Az Úr nem Ádám lábcsontjából vesz ki egy darabot, mert az asszony nem alárendeltje a férfinak. Nem is a koponya egy részéből formálja meg őt, mert a férfi és a nő nem csak értelmi szövetségre hivatott. Isten a személyiség egészét jelentő szív mellől származó csontot használja fel, hogy emberileg a lehető legszorosabb egységre hivatott létüket eredetükkel is kifejezze. A második teremtés történetben kapott isteni megbízatás közvetlenül a kert művelésére és őrzésére vonatkozik. E kettős mandátum szelleme azonban biztosan kiterjeszthető másféle területekre is. Az ember örök feladata lenne, hogy művelje és őrizze kapcsolatát teremtőjével, a másik emberrel, önmagával és a természettel. Fájdalmasan tapasztaljuk azonban, hogy az Istentől kapott eredeti hivatásunk elvétésének mindnyájan részesei és szenvedő alanyai vagyunk. Helyzetünket Pilinszky sorai így érzékeltetik. Hol járunk már az éden fáitól? Világunk büszke madarának csőrében porladunk. A költői kép mögött rövidke mese rejtőzik. A pók hálójába akarta ejteni a kakast. A büszke madár azonban egyszer csak meglengette a szárnyát, és bekapta az apró ízeltlábút. A pókocska története az ember kísértésére és bukására emlékeztet. A jót és rosszat önmaga isteneként meghatározni vágyó ember előre nem sejtett módon lesz áldozata saját irreális ambícióinak. Az Istent képviselő, felelős uralom helyett elhomályosult értelme mértéktelenségével éli fel a föld, a másik ember és önmaga erőforrásait. A jó választására hivatott szabadságát szem elől tévesztve, rosszra hajló szeszélyeinek szolgájává lesz. A művelés és őrzés feladatainak felelős vállalása helyett könnyelműen pazarolja el értékes talentumait és drága idejét. Az egymás javát és boldogítását kereső szerelem és a kölcsönös segítségben kibontakozó házasság helyett pedig a válás paragrafusainak szakértőjévé, és mindig a gyengébb felett megalázó házasságtörés mentegetőjévé válik. A szabad-e az embernek feleségét elbocsátania, farizeusi kérdés drámája mögött, a szabad-e az embernek szabadságával mások és a maga kárára visszaélnie, örök emberi dilemma tragédiája rejlik. A tanítványok otthon megismételt kérdésére válaszolva, Jézus a házassági egységet aktívan megszüntető és új kapcsolatot kialakító fél cselekedetét kertelés nélkül házasságtörésnek nevezi. Szabadságunk rendeltetésével való visszaélésünkre adott végső válasza azonban nem elméleti, jogi vagy erkölcsi természetű. Jézus egész küldetése az emberi szabadság alternatív megéléséről szól, ennek öröméről tanít, és az ebből fakadó erőből él. Az Atya akaratának kenyeréből táplálkozó okos szeretet, a fiúi engedelmesség bölcsessége, és az alázat magasztossága azonban nem csak a maga számára jelenti az élet teljes lehetőségét. A kereszten halálos álomba merülő második Ádám oldalából az Atya új Évát alkot, az egyházat. Jézus lándzsával megnyitott szívéből a mi szívünk keménységének megváltoztatására folyik a vér és a víz. Az életadó lélek erejében felkínált keresztség és eukarisztia pedig az isteni életben való részesülésre, szabadságunk Isten szerető ajándéka szerinti megélésre hív. Szent Pál apostol erről tanít, amikor a házasság nagy titkát Krisztus és az egyház kapcsolatára vonatkoztatja. A házastársak kölcsönös tiszteletben, engedelmességben, önátadó és önfeláldozó, szerelmes szeretetben kibontakozó hivatása az, hogy képességeik szerint a legtökéletesebben éljék elénk Isten szenvedélyes ember szeretetének titkát. A kísértések, megpróbáltatások és szenvedések idején pedig Krisztusnak egyháza, mennyasszonya iránti, halálnál is erősebb, azt feltámadásával legyőző szeretetéből merítsenek erőt és vigasztalást. Az evangéliumi szakasz végén Jézus a tanítványok elutasító magatartásával szemben szabaddá teszi magát a gyermekek számára. Ölébe veszi és megáldja őket. Gesztusa, tanítása és áldása Isten gyermekeinek feltétlen szeretetből fakadó és örök szeretetre elköteleződő szabadságára emlékeztet és hív meg mindnyájunkat.
Szabad-e? Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.